stehen, mal geht die Leiterscheibe so ein bisschen und ich schaue die Doktorate. Ich
mach kurz merklich.
Hát próbáltuk megfogalmazni a definíciót, hát ahogy így fólióban nézegettük, inkább történetek vannak egy jelenbeli dolog, mint hogy úgy lett volna leírva, és annak alapján akkor megfogalmaztuk. Megbízható egy olyan személy, akinek helyesek az állításai, illetve aki ha mond valamit, akkor úgy is cselekszik, függetlenül attól, hogy fizikálisan látják-e vagy sem. És akkor a megbízhatóhoz egy pár gondolatot írtunk össze, hogy igazából ez a tulajdonság is, mint a többi a kapcsolatok által teljesíti ki magát, és akkor egy öt dolgot írtam fel, hogy mondjuk a guruval, ugye, hogy megfogadtuk, vagy mondtuk, hogy 16-ből csapázunk, 4 szabályt tartjuk, és akkor ez a dolog is jól tükrözi, hogy ezt a megbízhatóságot tudjuk gyakorolni a guru felé is, hogy ezeket tartjuk. Aztán baktákkal, vezetőkkel, hogyha ránk bíznak valamilyen feladatot, szévát, szolgálatot, akkor azt mi véghez visszük. Aztán barátokkal, ez a megbízhatóság. Hát itt lehet, hogy néha egy kicsit úgy gondoljuk, hogy idézőjelben lazíthatunk, hogy úgy is megérti, hogy ha most épp nem csinálom, vagy nem úgy csinálom, de hogy óvatosnak kell lennünk, mert hogyha a lelki bankszámláról sokszor leveszünk, akkor elfogyhat, és nehéz lesz újra felépíteni. Aztán idegenekkel, vagy vendégekkel, azt a prédikálás által fejleszthetjük ki ezt a megbízhatóságot, hogy amit mondunk, az úgy is van, tehát egyfajta őszinteség is, és hogy ha egy személy minden baktától ugyanazt hallja, akkor nem csak ránk, de az egész közösséggel szemben azt fogja gondolni, hogy megbízhatóak vagyunk. Aztán a pártfogoltak, jól mondom, gyakorlunk. A pártfogoltakkal, mint mondjuk tanácsadók, hogy mivel mi képviselünk valamit, ha megbízhatóak vagyunk, akkor magunkról is, és az egész tanácsadói rendszerről is képet alkotunk az ő számukra. És a megbízható az egy olyan tudatállapot, amit ki kell fejlesztenünk magunkban. Lehetnek olyan helyzetek, körülmények, amikor könnyebb is kapukat találni, illetve mi magunk azt gondoljuk, hogy jó, de ez most nem egy olyan nagyon fontos dolog, vagy nem egy olyan nagyon komoly dolog, amit ránk bíztak, de lehet, hogy másnak komoly és fontos. Ezért az apróbbnak tűnő dolgokban is megbízhatóaknak kell lennünk. És a sok apró dolog tükrözni fogja majd a jellemünket. Ha nagy dolgok mellett a sok apró dologban is megbízhatóak vagyunk, az növeli a bizalmat másokban, ami pedig a jó kapcsolatok alapköve. Mi, mint tanácsadók, gyakoroljuk ezt a tulajdonságot, de nem, hát értem ezt is, hogy mivel egy jellembeli dolog, ezért nem csak a csoportunkban lévő baktákkal szemben gyakoroljuk, hanem minden baktával, mert így válik ez a tulajdonság a jellemünké, és a közösségben így tudjuk kialakítani a jó kapcsolatokat, a bizalmat. Ennyit írtunk a megbízhatóról, és a titoktartó. Ha valaki a rábízott, bizalmas információt nem adja ki más személynek, semmilyen formában, akkor őt titoktartónak hívjuk. És akkor hát úgy, mint a megbízható, hogy ez is egy ilyen tudatállapot, hát így ezt már nehezebben raktuk össze olyan szempontból, hogy titoktartóak akkor tudunk lenni, ha valami titkot ránk bíznak elsődlegesen. És hát itt is ugyanaz egy fontos dolog, hogyha nem tartjuk fontosnak azt a dolgot, amit ránk bíznak, elmondanak nekünk, akkor is titoktartóaknak kell lennünk. baráti kapcsolatokban baktákkal, párt, fogoltakkal szemben nő a bizalmuk bennünk, és így egy igazán komoly problémája lesz, mivel ott van ez a felépített bizalom, azért el tudja majd nekünk mondani. És hogyha mások titkait nem mondjuk el, akkor azok a személyek is, tehát akkor azok a személyek bíznak bennünk, mert hogyha hallja, hogy a tiédet nem mondom el, de mindenki másét elmondom neked, akkor az már úgy csökkenti a bizalmat, hogy akkor mégse vagyunk igazán titoktartóak, mert akkor az ő titkát is így kezeljük. És akkor, hát még írtunk egy ilyen idézőjeles dolgot, hogyha nem vagyunk úgymond sztori éhesek, ez is segíti azt, hogy megbízhatóak legyünk mások számára. Sokszor elég, ha meghallgatjuk a másikat, erre csak azt értettük, hogy nem feltétlen vagyunk mondjuk nagyon kíváncsiak, tehát hogyha mondjuk szeretnénk valami titkot meg is tudni, hogy idővel lehet, hogy elmondja a bakta, de ha mindig túl kíváncsiak vagyunk, ha már a másik személy előtt járunk gondolatban, előbb kérdezgetünk, mint ahogy ő ezt képes elmondani, megnyílni, akkor ez egy természetellenes dolog lesz. És igazából ezzel a mély bizalommal ki kell érdemelnünk, hogy titoktartóak lehessünk egyáltalán, mert azok csak akkor lehetünk, ha a titkok által lehetünk. Aztán a titkoknak is van egy úgymond mérlegelése, amit úgy nem fejtettünk ki, csak zárójelben, hogy fontos azt mérlegelnünk, hogy a baktának veszélyben van-e a lelki élete, vagy a lelki fejlődése, vagy csak lehet, hogy egy általános dolog, amit nem akar úgy mond, hogy dobra verni. És hát, hogyha nem megfelelően kezeljük a titkokat, akkor ugye a bizalom is gyengül, illetve lehet, hogyha azt az információt elmondjuk más személyeknek, akkor lehet, hogy azokban pedig csak valamilyen zavart, vagy bizonytalanságot, vagy valami rossz dolgot fog felhozni, mert hogy az pont nem rá tartozik, vagy nincs elég megértése úgy a dolgokról. És ezért egy mély bizalommal kell fordulni mások felé. És a számukra pedig a jellemünk a legnagyobb garancia, hogy titoktartási tulajdonságunk van. És igazából a mindennapi dolgokkal is ezt bizonyíthatjuk, mondjuk, hogyha mint ahogy már egyszer mondtunk, hogy nem ez a nagyon úgymond sztoriéhesek vagyunk, vagy ezeket a pletykákat így elkerüljük, hogy nincs ez a nagyon izgatott elme, hanem inkább ezt a mély bizalmat próbáljuk sugározni mások felé, akkor van lehetőségünk arra, hogy titkokat kapjunk, és akkor gyakorolhassuk az által a titoktartást.
Ezzel kapcsolatban ugye kerestem történetet, és akkor biztos mindenkinek itt eszébe jut történet, a végén majd meghallgatjuk, de ami a titoktartó is, meg megbízható is, az a Rukmininek a példája volt, amikor házasodni készült, és akkor a bátyja hozzá akarta adni Sisupához, és akkor ő meg nem akar csak Krisnához feleségül menni, és akkor nagyon szorult helyzetben volt, és Krisna már nem tudom, olvastam, de jóval odébb lakott, és akkor küldeni akart neki egy üzenetet, hogy akkor mentse meg, rabolja el, vegye feleségül, mert nem akar Sisupához feleségül menni, mert Sisupá nem volt annyira jó bőlegény fér. És akkor gondolkodott, hogy ki az a személy, akiben megbízhat, és egy titoktartó, és akkor úgy írja a Bhágavatam is, vagy a magyarázatban is, hogy kinézett egy erre alkalmas brámanát, aki nagyon megbízható és titoktartó volt, és akkor őt írt egy levelet, és akkor őt küldte el ezzel a levéllel Krisnához. Mert ugye neki ez nagyon fontos volt, ez egy nagyon mély szívügye volt, hogy most kihez megy férhez, nem mindegy az ő, hogy kivel kell leélni az életét, és akkor ő az életét Krisnának szánta, és akkor ő ezt mindenképpen akarta, hogy biztos, hogy megtörténjen, meg biztos, hogy ne szivárogjon ki, mert hogyha kiszivárog, akkor ugye azt könnyen meghiúsítják, és hogyha nem elég megbízható az ember, nem tudom, fél úton, akkor mit tudom, elmegy másfelé, mondjuk egy jó vacsora elcsábítja, vagy bármi, akkor szóval kellett a megbízhatóság is, és akkor ezt a brámanát választotta ki. És akkor én gondolkodtam ezen a dolgon, hogy általában így az emberek úgy tudják egymásról, hogyha úgy régebben élnek együtt, akkor így közösségben, hogy ki milyen, ki mennyire megbízható, titoktartó, és akkor úgy gondolom Rukmény is, hogy már betájolta, hogy akkor ki az a... Szóval úgy pont ezen gondolkodtam, hogy akkor itt közösségen belül is, hogy mi is gyakoroljuk ezt a tulajdonságot, vagy gyakoroljuk ezeket a dolgokat, és akkor valamennyire tudjuk egymásról, hogy akkor mennyire haladtunk előre, de szóval úgy, de hogy dolgozni kell ezeken, mert valahogy nekem a történetből az is kiderült, meg ott azt mondja Srila Prabhupád is, hogy ez a tulajdonság, hogy így ilyen volt ez a brámana, akkor találkozhatott Krisnával, akkor vitte ezt a levelet, de és akkor ott van az a történet, hogy akkor, vagy van az a része a történetnek, hogy ahogy Rukmini írta a levelet, akkor tett rá egy pecsétet, és akkor ott az Krisna előtt törte fel azt a pecsétet, hogy azt megmutassa neki, hogy ez nem látta senki más. Szóval ez a titok, ez csak ő előtte tárul föl, mivel ez neki volt, és akkor az egy ilyen... Ezt az egy történetet találtam, ami ilyen jó, legjobb volt erre. És akkor hát ez a vége az előadásnak. Hogyha esetleg van másnak valamilyen történet, ami jobban ráillik, vagy valami kiegészítés, azt szívesen meghallgatjuk. Mondjuk erre felé. Hát a fogok minél.
Én is azt hallottam, hogy a nők nem tudnak titkot tenni.
Ezen én is gondolkodtam, de nem akartam beleszőrni ezt a...
Én nem hallottam, de azt tapasztaltam, hogy már a fiatal is.
És
te
Zsizsán Prabhusz
mondta, hogy nagyon
segítség. Kérdeztem Zsizsán Prabhuszon, és akkor neki ez volt a válasz, hogy Kali Yugában a férfiaknak ez olyanak a problémájuk, amit a nőkkel.
Pontosan. Egyébként ezt most olvastam ezt a részt, ez egy ilyen átok volt, hogy a Kunti Dévinek volt egy ilyen nagy titka. Most egy idatot. Kunti Dévinek ugye az volt titka, hogy egész életében titokba tartotta, hogy Karma az ő fia. És akkor, amikor ez kiderült, hogy a Kurukshetrai csata után tudták meg a Pandavák, akkor Yudhisthira nagyon szomorú volt, hogy nem elég, hogy megölt az összes rokonát, de hogy még a testvérét is megölt, aki igazából király lehetett volna, és minden megoldódhatott volna, ezt tudja. Ugye akkor pont egy ilyen a lesújtott állapotba adta meg ezt a hírt, és nagyon szomorú volt. És akkor Kunti Dévi is nagyon rosszul érezte emiatt magát, és akkor hát egy kicsit volt benne egy kis felelősségre vonás is, tehát úgy akaratlanul, tehát ő volt benne egy kis Yudhisthira Maharaj, meg a Pandavák részterülényen érzelmi nehézség volt, és akkor Yudhisthira Maharaj akkor tette ezt a, hát akkor átkozta meg, hogy ezeknek tudjanak titkot tartani. És érdekes volt egy ilyen pont, nem is ez volt a lény, ez én szempontom, hanem hogy Krisnát kérdezte Arjuna, hogy de te miért nem mondtad el? Te tudtad, te legjobb barátom vagy, és én miért nem mondtad el? És akkor mondta Krisna, hogy azért nem mondtam el, mert tiszteletben tartottam Kunti Dévit. Az ő titka volt, és ha ő nem mondta el, akkor én nem fogom elmondani. Egy nagyon szép dolog volt, és ez egy ilyen egyik dolog, hogy tartottátok az előadást, most elnézést, hogy fogom az ügyetlen, hogy pont itt bekapcsolódik a dolog. Egyik ilyen érdekes dolog volt, ami gondolkodtam, hogy ez egy ilyen nagyon nagy tiszteletet. Nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon nagy tiszteletet ébreszt, amikor bakták, vannak nekik ilyen titkaik, Ez úgy van, hogy most ez egyszerűen, hogy nem az, hogy amikor vatták ilyen, nem mondanak el valaki másról valamit, hanem ilyen olyan diplomatikusok nem azért, mert hogy elfedjék a dolgokat, hanem lehet látni, hogy azért ne, hogy nem tartozik másra, csak lehet, hogy valami általános dolgot kiragadnak, ami pont rám is tartozik, de úgy nem akarják a személynek fölöslegesen belekeverni a személy. Nekem is volt tapasztalatom, amit így tanácsadókról is, amikor beszéltek így a csoport tagokról. És még velem is akkor úgy mondták, hogy ők nem pont minden részletben nem tud bele, hogy ki, hogy így, úgy, hanem akkor csak általánosságban annak úgy is meg lehetett érteni a dolgot, de akkor nyilván, hogyha ahhoz kell, hogy ismerjem a személyt ahhoz, hogy lehessen valamit mondani, de hogyha van egy nyilvánvaló, szóval vannak olyan dolgok, és azt úgy éreztem magamban, hogy egy ilyen tiszteletet váltott ki, szóval olyan megbecsülést, hogy úgy értettem, hogy ez egy ilyen nagyon szép hangulat, hogy akkor védeni azt a baktát, hogy hát az ő magánügye, most amennyi szükséges, azt megbeszéljük, de nem kell, hogy most mindenkinek most mindenről így kibeszélni, arra nincs szükség. És inkább csak ezt akartam kifejezni, hogy ez a tisztelet. Tiszteletet vált ki, hogyha valaki nagyon szépen gyakorolja ezt a tulajdonságot. Visszaadom.
Akartam is, hogy másokban nem mondani. Ami eszembe jutott, hogy ez mind a két tulajdonság, egy nagyon fontos tulajdonság volt. Az egyik, a megbízhatóság, ez nekem így a hitelességhez is tartozik. Mert a bakták, amikor először találkoztam baktákkal, az volt a legdöbbentő, hogy az volt, ami azt cselekedték, amiről beszéltek. És nem olyan időmenedzsmentjükről van szó. Ez nem azonos ezzel. De hogy ettől nagyon hiteles egy vajsnó. Titoktartásnál meg azt hiszem, hogy ha mint tanácsadók, ebből a szempontból vezetők is vagyunk, és a vezetőknél ez egy olyan életbevágóan fontos dolog, amivel hogy feleslegesen ne terheljék mások elméjét olyan részletekkel, amit igazából csak zavart keltenek. Tehát ez biztos, hogy ez fontos valóság, csak ez jutott eszébe.
Nekem a prédikálással kapcsolatban volt eszembe, hogy a titoktartásról a prédikálásról. Vagy a Krisna mondja a Gita Gitában, hogy ez a tudás, ez a legnagyobb titok. Hogy amikor prédikálunk, akkor nekünk ugye ez az örökségünk Prabhupádtól meglelkítettem, és tudom, hogy prédikálunk, hogy adjuk át mindenkinek ezt a tudást. Igazából hát át is kell adni, és ugyanakkor meg titkot is kell tartani, mert szóval nem kell használni az intelligenciát, hogy mit adunk át, kinek mit adunk át. És akkor ez egy ilyen, hát egy ilyen nem könnyű feladat, hogy kell dolgotosnak lenni, hogy vonza is az ennek, én nem is így lesz el, mert vonzó kisnek, csak így mindenkinek az amit meg tudom nézteni. Ezen gondolkoztam.
Pár lépésre, de hogy mégis, hogy miénk-e Krisna, vagy hogy ő, mi az övéké vagyunk-e. Amikor ilyen közel vagyunk, hogy mégis jó, hogy ilyen nyilvános, de mégis jó, de nagyobb titok.
Van, amikor van a titoknak ilyen próbája. Láttam baktánkat így megbízni egymásban. Aztán, amikor lett egy harag közöttük, egy vita, akkor kiadták egymás titkait, amiben úgy, amit lehet, hogy nem kellett volna. Tehát egy dolog, hogy lesz egy harag, az nem egy probléma, de attól még nem biztos, hogy ez egy jogos dolog arra, hogy kiadjuk a titkot. Tehát, hogy ez egy jó próba talán, hogy amikor van valami ellentét, még akkor is az ember úgymond hű marad ezekhez az elvekhez. Hát ez olyas, mint a Bhagavad Gita, vagy Dróna, vagy tanította a Drishta Ketut. Tehát, hogy nem volt neki probléma, hogy az ellenségenek a fia. Tehát, hogy ez az elv, ugyanaz az elv van jól. Aztán így Krisnáról kapcsolatban, meg így mondhatja példák, az jutott eszembe, hogy igen, Krisná sok ilyen próbatételt, hogy még ő maga is, hogy az ő titkait mennyire őrizzük, vagy mennyire vagyunk kíváncsiak, vagy mennyire őrizzük ezeket a dolgokat. Ugye ott volt Indra Gyuna Maharaj története, hogy ugye ott volt, az volt a feltétel, hogy nem léphet be, amíg el nem készül. És ez is valamennyire, mondjuk ez egy transzcendentális kíváncsiság volt, de hogy Indra Gyuna Maharaj már nem tudta tűrtőzhetni magát, és akkor végül bement. Aztán ott van a Sakshi Gopal története, ez is nagyon érdekes, hogy végülis valamiért Krisna megkérte, hogy ne forduljon hátra. Szóval, hogy mert lehetett volna úgy is, hogy együtt mennek, szóval vagy valami, de hogy nem láthatta, nem fordulhatott hátra, és abban a pillanatban, amikor megfordult, akkor vége volt. Szóval, hogy szerintem, hát ilyen van ugye az európai, ugye Orpheus történetében is, de szóval, hogy itt is volt egy próba, hogy mert hogyha megfordul, akkor nem jut el a faluig a bakta, brámana. Tehát, hogy neki is valamennyire kellett kontrollálni ezt a fajta kíváncsiságot, vagy dolgot, hogy lássa, hogy Krisnát.
Nekem csak rövid dolog a megbízhatóságról, hogy egy gyakorló szülő és lassacskán kamaszodó lányom, hogy nagyon fontos az, hogy mit mutatok neki és mit mondok. És ez nagyon sisztrovámat, hogy őt mindig eszembe szegény, mindig azt mondja, hogy ne csak mondjuk neki, hogy gyere és menj és csináld, hanem mi menjünk előre, és ez nagyon egy szadanáról konkrétan ez nagyon érzékeny pont, hogy de anya, gyere te is, és akkor anya fél nyolcra esik be a kirtan végére, a gyereknek meg feltétlenül mondjam, hogy hétre díti rétingen, Govinda Manipurusam, szóval, hogy nagyon fontos, és egy kamasz gyereknél még így nem tudom majd ugye ezután jön, hogy idáig ugye lehetett úgy nevelni, hogy már pedig ez meg ez, de azt mondják, hogy ezután már a barátként kell kezelni. És nagyon-nagyon ingoványos a talaj most, amikor már ő is nyílik az értelme, és akkor, és miért úgy csinálja? Szóval ilyen kérdések jönnek majd. És ez saját szempontunkban nagyon fontos, hogy igenis, hogy megbízom bennünk, és nagyon picin múlik, hogy elveszítsük ezt egy gyereknél, és ki tudja, hogy tudom visszaszerezni. Mert hogy a gyereknek elvileg mi vagyunk a legfőbb támaszájú, szóval, hogy így. A másik a prédikálás, amit ott eszembe, nekem is azt hiszem Pátokról mondta, hogy én amikor leültem Gyeridefalna, akkor vendégvezető, szóval, hogy én úgy kezdtem, és hogy a vendégek hányszor feltették olyan kérdéseket, ami, és biztos, hogy ti így csináljátok, és biztos, hogy nem esztek, és biztos, hogy nem mentek, és nem akarok belemenni, szóval, hogy milyen érdekes, hogy tényleg így milyen hangulatom a vendégeknek, hogy nagyon kell nekik mutatni azt, hogy élünk mi itt, tehát hogy tényleg ez egy példakép nekik úgy mond, hogy vizet iszunk, bort prédikálunk, vagy fordítva, szóval, hogy ez nagy dolog. Ennyi, köszönöm.
Akkor hallottam ezt a szót, hogy megbízható, akkor mindig erről a szóról eszembe jut egy történet, hogy
akkor Gajtályna Prabhu kapott első avatást, akkor mondta neki a lelkitanító mestere, hogy igazából annak, hogy mi visszamenjünk Krisnához, egy kulcsa van, az, hogy újra visszanyerjük az ő bizalmát. Szóval ez ennyire fontos. És akkor máshol hallottam azt, hogy egy baktár, amit legszörnyűbb, legborzasztóbb jellemzőt lehet mondani, az az, hogy megbízhatatlan. Két kategórikus dolog ez a teszem.
Éli kapatás.
Nagyon sok minden eszembe jutott, de nem tudok mindent elmondani. Ami talán ugye a legérdekesebb, hogy nem is tudom, hogy miért jutott eszembe, eddig úgy ennyire nem gondolkodtam rajta, de nekem úgy pláne, hogy ez egy erikezdő bakta vagyok, úgy van egy olyan titok, amit úgy minden bakta megtart magának, hogy milyen a kapcsolata igazából Krisnával, és ez nekem mindig egy titok, így szoktam, hogy figyelni, hát úgy kicsit figyelni a baktákat, hogy vajon milyen lehet a kapcsolatuk, mert hogy nekem nem olyan. És ez egy ilyen nagy titok, amit szokott mesélni, de az egy ilyen nagy titok, hogy ő is így milyen mély a kapcsolat.
Ezt mind a titokba tartom, de hogy kiderüljön.
Ne bukok.
Na, most elmondom, milyen mi a kapcsolatom. Nekem egy film jutott eszembe. Van egy ilyen film, nem tudom ismét, egy dokumentumfilm, szóval nem beszélj. Vagy ez a Secret. Ismerős?
Titok.
A titok az a címe. Van egy egész ilyen irányzat, egy ilyen ezoterikus irányzat. Érdekes egyébként, mert abból a szempontból, hogy azt mondják, szóval abban a szempontból hasznos, hogy egy embereknek egy egész nagy csoportja azt vallja, hogy a gondolatok nagyon fontosak, mert meghatározzák a jövőnket. Szóval ezek így egy kicsit a karmát kezdték így fölkapni, tehát mindig vannak a védikus írásokból, mindig kiragadnak egy szót, és valójában egy élmény nekik, hogy egy kicsit eltorzítva egy egész mozgalmat lehet bele csinálni a világon. Na most ebben az eltorzítás az, hogy amit gondolsz, ugye, az fogja meghatározni a jövődet. Mert ebből csináltak mindent, mert akkor ugye csak a dollárra kell gondolni, meg erre, meg arra. De amire csak az a lényeg, hogy a vágyaid, szóval koncentrálj a vágyaidra, és a kétségeidet szüntesd meg azzal kapcsolatban, hogy el tudod azt érni, sőt, érezd úgy, mintha már elérted volna. És akkor ezek ilyen nagyon lelkesen így mesélik a filmben, hogy akkor ki, hogy, mint gyakorolja ezt a dolgot. Egyébként vannak olyan hasznos részei is, tehát nagyon komoly pszichológiai dolgok is vannak benne, ugye azért is úgy tanulmányoztam, mert sok érdekes dolog van, de inkább ami egy ilyen fő problémája nekik, hogy nekik ebben az egészben, hogy arról nem beszélnek, hogy ahhoz, ez igaz egyébként, csak akkor, hogyha valaki ilyen abortetteket végez, tehát megfelelően él a jóság minőségében, és lehet, hogy ha akkor vannak vágyai, akkor az teljesül nincs fogosztán mikor, ez egy másik kérdés, de erről úgy nem beszélnek, hogy nem mindegy, hogy hogy élsz és mit csinálsz, ahhoz, hogy így minden esetre legalább annyit segít, hogy céltudatosabbak az emberek. Aztán, hogy jó céljuk van, vagy nem jó célra használják, vagy nem jó cél, az egy másik probléma. De lehet ez az, amikor az emberek így fél... És ja igen, miért a titok? Tehát most ez miért? Azért, mert azt mondják, hogy ez az, amit a világ legnagyobb tudósai, vagy mindenki, aki a világot irányították és felfedezték, mert ezt a dolgot tudták. Tehát, hogy most a titok feltárul. hogy mindenki a vágyait meg tudja valósítani. Mert azok, akik nagy tudósok voltak a világ történelmében, akkor ők így érték el ezt a dolgot, hogy tudták azt, hogy amire gondolnak, az meg fog valósulni. Így. És akkor nagyon összpontosítottak arra a dologra, és akkor megvalósult. Csak erre a titok, hogy akkor ez nem egy ilyen nagy dolog, csak hogy tudjátok, van egy ilyen ez. És akkor az a lényeg, hogy itt gondolkoztam azon, hogy például a keresztényeknél is van ez a gyónás, és hogy a papok azok nagyon, szóval nekik van egy fogadalom is, ugye?
Gyónak nekik.
Igen, szóval van egy ilyen fogadalom, hogy nem mondhatják el azt a dolgot, szóval ugye egy szempontból nekik...
Semmilyen körülmények között. Még ha nem belézett forrókockán, akkor sem mondhatják el. Uh-huh. Tehát ha gyilkos oda megy, hogy holnap meg fogom ölni ezt meg ezt, akkor sem mondhatja el nekik én.
Nem tudom, hogy mit csinál az a teherrel, hogy ő tudta.
Igen. Szóval nem pont a jóságminőség.
Igen. Hát a dharma szerint el lehet mondani.
Igen.
Ugye. Mikor ember életet ment valami, akkor lehet hazudni. És más mondjuk. Jó, hát ez volt csak így, ami eszembe jut.
Nekem nagyon tetszett, hogy az előadás ilyen gyakorlatilag volt. Volt benne egy csomó minden dolog, amit használhatunk egyből. Nagyon lelkesítő volt. Nagyon sok minden eszembe jutott, próbáltam majd leírkálni őket. Az egyik mondjuk itt a titoktartás kapcsán, hogy amikor volt ez az ombudsmani képzés, akkor ugye ott is az egyik fő elv az a bizalmasság, ami mondjuk ez a megbízható, meg a titoktartás fedi le. És akkor ott úgy volt, hogy mondjuk egy ombudsman akkor sértheti meg ezt az elvet, vagy hogyha valakinek az élete van veszélyben, vagy hogyha gyerekbántalmazásról van szó. Szóval ez a kettő indok, amikor meg lehet ezt sérteni. Egyébként még minden más dolgot titokba kell tartani. És mire is kérdeztem, hogy hát mi, hogy oda jön hozzám egy bakta, és akkor bevallja, hogy akkor ő, nem tudom, ellapott 1 millió forintot a pénztárból. Hogy akkor nem kéne valamit csinálnom? Nem tudom, miért van ez a példa. És mondta, hogy mint ombudsman nem lehet. Tehát, hogy ez nem is egyik kategóriába se. És akkor, mert ez az egész dolog, aztán persze ez az extrém példa, de inkább azt fejezi ki, amiről itt a Szankirtan Prabhuék is beszéltek, hogy ez a megbízhatóság, ez az, ami úgy segít a baktákban kifejleszteni a bizalmat. És amikor valaki megbízható, akkor azt általában egy ilyen komoly személynek tartjuk. Tehát az nem egy hülye gyerek, hanem valaki, aki egy komoly ember. És akkor van ez a kifejezés, hogy valaki eljátsza a bizalmát valakinek, és akkor gondoltam, hogy ez milyen fura, hogy miért így mondjuk, hogy eljátsza a bizalmát, mindig elveszti, vagy hogy valami, hogy eljátsza, és akkor valahogy ezzel a komolysággal kötöttem össze, hogy amikor valaki így játszik, akkor még az egy komolytalan ember, akivel úgy nem igazán lehet úgy rábízni komoly dolgokat, mert hogy még nincs azon a szinten is. Lehet, hogy akkor abból jön ez a szófordulat, hogy valaki így eljátsza a bizalmunkat. És ahol meg ez a megbízhatóság úgy megjelenik a szentírásokban nekem, az mindig ez az adott szó. Hogy erre nagyon-nagyon sok történetünk van, hogy mennyire komolyan veszik az adott szót. És akkor akartam rá mondani egy példát, és így fölírtam, csak pár taprabul előtte azzal, hogy nem a bakták időmenedzsmentjéről volt szó, mert azt írtam föl, hogy amikor azt mondjuk, hogy mondjuk akkor 3-kor ott vagyok, hogy akkor ez is egy olyan dolog, amit mondott a médium Atazsi, hogy amikor a részletekbe, kis dolgokba tudjuk követni ezeket az elveket, akkor az mutat egyféle mélységet. És akkor ugyanígy, hogy amikor mondjuk ezt az adott szót, szóval ez annyi helyen mondjuk előjön Mahabharatba, Rámajánba, Bhágavatamba, hogy milyen brutál szigorúan vették, hogy általában itt satriákról szólnak ezek a sztorik, hogy őnekik ez a fajta dolog, hogy mennyire extrémen és számunkra fölfoghatatlanul fontos volt, hogyha mondjuk ezt próbáljuk gyakorolni ilyen pici dolgokba, hogy akkor ez is úgy milyen hatással van. És mondjuk, hogyha nézem Srila Sivaram Swami Maharajot, Ja mondjuk pont, hogy ezt az idő dolgot nézem, mondjuk, hogyha jön egy gyűlés, és azt mondja, hogy 9:30-ra ott vagyok, akkor általában mondjuk 9:28-kor küld egy SMS-t, hogy 5 percet késni fogok. Szóval, hogy egy pici apró dolog, és akkor nyilvánvalóan a vezető megtehetné, hogy késik, és akkor nem szól semmit, és senki nem kezdene fölháborodni, hogy most miért késett, vagy valami, de még mindig akkor mennyire odafigyel ilyen apróságokra is. Szóval nekem valahogy ez a megbízhatóság, ez nagyon, nagyon erősen így kijön ez az adott szó, hogy amikor ígérünk valamit, akkor azt meg is csináljuk. De aztán, ami még eszembe jutott, hogy néha olyan titkokat tudunk meg, vagy olyan bizalmas információkat tudunk meg, ami így egyszerűen nem fér bele így a fejünkbe, vagy így nem tudjuk megemészteni. És van egy ilyen, nem tudom, nektek van ez, de nekem volt már élmény, hogy van egy olyan agresszív nyomás az elmémben, hogy így egyszerűen így nem bírom így bent tartani. És akkor ugye van ez a nyelvnek a késztetés, és akkor azon gondolkoztam, hogy lehet kontrollálni. Hát egy darabig még lehet passzádomot tenni, az nem tudom, meddig tudja visszatartani az, amikor így kikívánkozik belőlünk. Aztán mondjuk lehet gyapázni, ami biztos, hogy úgy segít, és úgy sok esetben úgy megszünteti ezt a fajta nyomást. De mondjuk, hogyha már nem tudunk többet enni, meg már iszonyú sokat gyapáztunk, de még mindig ott van a nyomás, akkor meg mondjuk a mi szempontomból tanácsadók, akikől itt van a többi tanácsadó, akikől tudunk mondjuk segítséget kérni egy ilyen helyzetbe, elmondani nekik a helyzetet, mert akkor van ez a féle bizalom, hogy őket is ugyanúgy köti ez a bizalmasság elve, vagy ugyanúgy megbízhatónak látjuk a többi tanácsadót, hogy akkor, ha van egy ilyen helyzet, akkor elmondhatom, mert tudom, hogy ő nem fogja tovább mondani. És akkor ami még eszembe jutott, hogy amikor vannak olyan személyek, akiket megbízhatónak gondolunk, vagy megbízhatónak gondolok, hogy akkor mennyire másképpen kezdenek működni dolgok, vagy mennyire másképpen láttunk dolgokat vele kapcsolatban. És pont tegnap volt, hogy jött egy bakta, és akkor megkérdezett egy valami kíváncsi volt egy ügyre, hogy úgy hallotta, hogy így, meg úgy, meg amúgy volt, és akkor hogy ez igaz-e, mert ő neki nem tetszik meg minden. És akkor abban a történetben annyi volt, amit én tudtam az egész sztoriról, hogy Rádakanta Prabhu benne volt egy lépésnél. És akkor egyből az volt a válaszom, hogy én olyan mértékben megbízok Rádakanta Prabhunak a megbízhatóságába, hogy külön jönk, hogy megbízok a megbízhatóságába, de hát vagy mondjuk a becsületességében, vagy a megbízhatóságában olyan mértékben megbízok, hogy csak az a dolog, hogy én tudom, hogy ő benne volt, anélkül, hogy ismernék bármi részletet, akkor én biztos vagyok benne, hogy ez megfelelően történt. Szóval nem kezdte el az elmém, hogy akkor ki kéne vizsgálni, meg kéne hallgatni, meg megbeszélni, meg így, meg úgy, meg amúgy. Nem volt ez a természetes bizalom, hogy ha ő ott volt, akkor biztos, hogy minden úgy történt, ahogy kellett.
Nekem egy másik oldala jutott eszembe, ennek a megbízhatóságnak, meg titoktartásnak. Valahogy a másik oldalhoz kapcsolódtam többször, hogy azt is úgy kiemeltem, így, ahogy, de vannak olyan esetek, amikor egy baktának lelki élete stb. Kerül veszélybe, és akkor odajön és elmondja, és akkor azt mondja, hogy ne mondd el senkinek, de hogyha nem fordulunk azzal az információval, mondjuk autoritáshoz, templomának, aki éppen, akkor nagyon komoly hátrányok lehetnek annak a baktának, vagy a közösségnek, és pont ez jutott eszembe, amikor Csitari Prabhu mondta ezt a papoknak a titoktartás, hogy szép-szép a gyónási titok, csak hogy nekem egy ilyen smart a dolog, hogy oké, akkor megtettük a fogadalmat, aztán, hogy pont miért, vagy mi az értelme, az úgy nekem egy kicsit ugye elveszett. És én úgy tapasztaltam is, hogy van, hogy úgy jönnek oda hozzám bakták, hogy elmondja a problémáját, és akkor nem mond el senkinek, és tudja, hogy lépni fogok az ügyben. És mikor megléptem a dolgot, akkor utána odajön és azt mondja, hogy köszönöm,
hogy én nem mertem, nem tudtam, nem volt, de hogy reménykedtem, hogy te fogsz lépni az ügyben. És akkor nem arról van szó, hogy akkor most mindenkinek ott folyosón elkezdem mesélni, hogy mi a problémája, hanem akkor megfelelő helyidő módon személynek kell azt megtenni. De olyan esetben is voltam, amikor azt a baktát nem mertem, csak egy üvegfalon keresztül utána is kopogtam hozzá, hogy a Hariból, mert nekem mondta el egyedül, amit tervezett, és akkor én azt elmondtam Góra Sakti Prabhunak. És hát utána tudta az egész templom, mert úgy üvöltött vele Góra Sakti Prabhu, hogy így az egész templomban lehetett hallani. Viszont két hét múlva, amikor lejött tehát az intelligencia egy olyan szintre került, hogy megértette, akkor meg megköszönte. Szóval egy kicsit a másik oldalról is néznem, hogy nekünk, mint tanácsadóknak. Szóval az ombudsman ez egy más kategória, az egy pozíció, ami, vagy az egy helyzet, ami ezért van, de mondjuk, mint tanácsadók nekünk nagyon kell látnunk, hogy egy baktának mi az érdeke, és nem. És akkor van egy fórumunk, ez a TT, mert mondjuk van egy tanácsadóknak a tanácsadója, hogyha mi azt gondoljuk, hogy ez a titok, vagy ez a helyzete a baktának, ez mondjuk még akkor is, ha azt mondta, hogy ne mondd el, de még mindig tanácsot lehet kérni, név nélkül, lapró részletek nélkül, de hogy én mindig azt gondolom, hogy nekünk felelősségünk az, hogy a baktának a lelki élete, meg az anyagi élete, már hogy így a testi épsége, vagy valami, az fontosabb a pillanatnyi elme állapotánál. És akkor mondom, megvan rá a helyi időkörülmény, és akkor vannak a tanácsadók, vagy van igazgató tanácselnöke, vagy valaki, de hogy vannak olyan bizonyos esetek, amikor kell lépnünk.
Mondhatok érdekel. Nekem volt ilyen szituáció, és én akkor meg is mondtam a baktának, hogy nézd, ez egy olyan dolog, amit én nem fogok tudni, tehát nem tarthatok titokban, hanem ennek és ennek el fogom mondani. És akkor úgy lehet, hogy akkor nincs titoktartás, de mindig van a megbízhatóság, hogy akkor mondom neki, hogy ezt nem fogom titokba tartani, mert elmondom ennek az embernek.
Igen, a legjobb, hogyha igazából meg tudjuk magyarázni a baktának, hogy ez az ő érdekel, hogy elmondja, és a legjobb még ennél is jobb az, hogy rávenni, hogy ő mondja el. Tehát az első, hogyha meg az abszolút nem sikerült, tehát igen, meg kell győzni, hogy ez egy annyira fontos dolog, hogy mondja el, és hogyha nem, akkor én segítek neki. Tehát menjünk oda együtt, és akkor nekem volt ilyen eset. Akkor mondtam, hogy menjünk oda együtt, és akkor én segítek neked elmondani, hogy igazából, mert lehet, hogy neki volt valami félelme, vagy valami, és akkor amikor ezt így mondtam, akkor volt olyan eset is, amikor azt mondta, hogy jó, rendben, akkor segítsek neki, és volt olyan, amikor mondta, hogy ő annyira fél, hogy inkább rám bízza, hogy mondjam el, és akkor úgy megbízik, hogy látod, hogy segítő, kész vagyok, és akkor úgy mondta, hogy akkor inkább megbízik abból, hogy akkor mondjam el, és akkor úgy megkönnyebbült igazából.
Igen, általában, hogyha így mondjuk a baktának, hogy ez egy mennyire fontos dolog, és hogy milyen állapotban van, vagy mi, akkor már az úgy egy kicsit úgy magához téríti. Nekem volt összer olyan eset, hogy annyira olyan állapotban volt, hogy nem tett semmi, nem, hogy úgy fogalmazok, a brabancánál fogva kellett kihúznia az elméje mocsarából, de hogy mint tanácsadóknak ez is egy kötelességünk, hogy akkor ne hagyjuk benne.
Nekem nagyon tetszett, hogy mindjárt úgy felhívtad a figyelmet arra, hogy tudjuk gyakorolni a bizalmat azzal, hogy elkerüljük a fegyvert, és hogy nem vagyunk szövélyesek. Tényleg egy nagyon jó gyakorlati példa. És sokszor itt szolgálat közben is kiderül számomra, amikor itt szolgálatot kapunk, hogy tulajdonképpen egy olyan szolgálatot, amit még nem csináltunk, és akkor úgy gondoljuk, hogy ez ilyen erőn felüli, de hogy mégis megbíznak bennünk, így hányszor így az jön, hogy megbíznak bennünk, hogy ránk bízzák ezt a feladatot. De azt is tapasztalom, hogy van, amikor bakták mondanak valamit, vagy megígérnek valamit, és akkor nem teljesítik, vagy elfelejtik, vagy nem volt fontos. és akkor egy idő után már nem is szólnak, vagy nem kérik meg azt a baktát, aki ilyen, hogy nem megbízható. Mert így az egy nagyon szomorú dolog, amikor ilyen helyzet van, és tényleg meg a tanácsadóknak, akkor erre így figyelni kell, hogy tudunk segíteni annak a személynek. Mert hogy elesik ilyenkor szolgálatoktól is, meg hát az őszinteségtől is.
Azt szoktuk mondani, hogy ha valakinek valami fontos, akkor nekünk is ugyanolyan fontos kell legyen, mert sokszor ez egy ilyen fontos elv, mert valamikor nem tudjuk, hogy fontosnak valami. Ugye? Szóval valaki jön és elmondja, lehet, hogy nekünk nem tűnik a fontosnak, mi csak úgy elmondjuk valakinek. Szóval egy ilyen történet, egy sztori, de neki nagyon fontos. Szóval azért, hogy ez egy ilyen tiszteletű valaki, hogy tisztelni az érzelmeit, mennyire vagy akkor, ami neki fontos, az nekünk ugyanolyan fontos.
Amikor voltam Shivaram Marajnak a titka, amikor együtt voltunk egész nap, együtt éltünk, együtt aludtunk, együtt intéztünk az irodai munka, és én gondoltam, hogy mindent tudom, amit történik, tudom. És egyszer két Mataji jött, és volt valami beszélgetés Marajja, és utána elment, és ilyenkor visszamentem az irodába. Ilyenkor nem voltam jelen az irodában, amikor az a két Mataji beszélt velem. És én kérdeztem tőle, hogy miről volt szó.
Kimaradtál
valami. Máskor is beszélt vele, és ilyenkor az olyan, mint vele, gondoltam, hogy valami információt tudom ezen az egészre. Azt mondtam, ezt kell tőlem, hogy titok tartom. És mondtam, igen, de én tudom, hogy amiről előtt. Azt mondta, titok, ez titok. Ez furcsa volt nekem. Még másikor is volt egy, amikor volt a GBC executive titka, ilyenkor kezelni kell ügyek. Ami többször ilyenkor titok, és akkor egyszer mondta nekem, hogy menjél be az irodába, most fog jönni egy 8 lapos fax, ez neked a dolgod, hogy ilyenkor ne engedj senki az irodába, hogy senki nem tud olvasni, és ne olvasd meg. Hogy nagyon szigorúan ilyenkor akarta tartani ezt a titok, amit volt bízva. És ez a titoktartás. Megbízás az, hogy amit most Katamita mondja, hogy amit biztos médiumot egy nagyon jól tudja, hogy ilyenkor, amikor titkál voltam, akkor nagyon gyorsan tanulsz, akivel lehet bízni szolgálat, aki fog mosni Gyurmásnak a ruhá, vagy postálni egy level, vagy továbbadni egy üzenet, vagy hívni valakinek, bár nem csinálja, megbízod valakinek, hogy megcsinálja, és nem csinálja meg, akkor kapsz egy visszatás, ezt mondani. Vagy volt egy másik dolog volt, hogy egyszer Marcs kapott egy level egy prédikátortól, hogy fog jönni Angliába, és szeretne ilyenkor részt venni a prédikálásra, de ha nem ott van egy bizonyos hely Londonban, azon a napon, azon az időben, akkor ilyenkor fog érteni, hogy ilyenkor nincs szükség rá az ő szolgálatban. És Marge mondta nekem, hogy menjél oda, legyen ott fél óra előtt, és hogy ilyenkor biztos találkozom vele. Mert én nem tudtam menni, mert ülésben van. De az, hogy ilyenkor fontos tartottál, hogy nekem ez a megbizalom ilyenkor az, hogy fontos volt neki, hogy ilyenkor ott legyen valaki. Hogy ilyenkor megbízható, hogy ilyenkor csak ilyen van egy másik fejemben, ez nem is teljesen összekapcsolva, hogy amikor a budapesti templom megvettünk, igazán a Lakshmit kaptunk Balabhadrakulútól, és ez volt valami, nem emlékszem mennyi volt.
10 millió.
Mi?
10 millió.
10 millió volt. Szerintem 10 millió használt angol bankjegyekben. És akkor ez volt, hogy volt nekem egy sástra táska, tudod, amit berakjunk a sástrákba. És azt mondta, akkor most mész Magyarország, lesz ez a 10 millió forint, nem szabad vinni semmit magadó, csak ez a táska, mint tele volt pénzzel. Ott a hátában nem mond semmit senkinek, és akkor csak belelépsz. És akkor vette nekem a táska, azt kérdezte tőlem, lehet bízni benned? Nem fogsz kilépni. Ez csak, ezt van kapcsolatban, csak olyan.
Rosszabb. Én még annyi jutott eszembe, hogy amikor hát, mondjuk nálunk jól működött, mert vannak olyan szituációk, hogy ugye vannak a csoportunkban házaspárok, de hogy a házaspárok még mindig egy probléma, hogy amatőrzés vannak. Olyan dolgok mondjuk, amikor a házaspár úgy akar beszélni, hogy akkor beszéljünk négyen, aztán van úgy, hogy az egyik fél akarja, hogy beszéljünk hárman, meg van olyan, amikor azt akarja mondjuk a prabhu, hogy ketten beszéljünk, vagy azt akarja a matőzs, hogy ők ketten beszéljenek. És akkor mondjuk nekünk olyan a kapcsolatunk, hogy Sándor elől én praktikusan semmit se tudok eltitkolni, mert hogyha csak rá gondolok, akkor már tudja, hogy mi van, és akkor így nagyon nehéz. És akkor mondjuk megbeszéltük, hogyha vannak ilyen beszélgetések, akár tanácsadói, akár ilyen másfajta beszélgetések, amit mondjuk bizalmasan kell kezelni, hogy akkor amikor kérdezi csak úgy teljesen én átadtam, hogy na mi volt, hogy akkor hogy tudom nekik lekommunikálni azt, hogy ez egy olyan dolog, ami hát úgy durván úgy mondani, hogy nem tartozik rá, de hogy nem arról van szó. Szóval mondjuk, hogy ne legyen mondjuk a házaspárnak se ebből egy ilyen konfliktusa, hogy akkor most én tudok valami dolgot, ami nem tartozik rád, értsd már meg, hanem akkor mi akkor megbeszéltünk valahogy, hogy tudunk kommunikálni arra a dologról, hogy hát ez most egy olyan dolog, amit nem tudok megosztani vele. Mert ezer olyan dolog van, amit mondjuk, tehát vannak olyan dolgok, amiket meg tudunk beszélni, mert tudom, hogy úgyse fogja másnak továbbadni, vagy egy olyan jellegű dolog, de aztán vannak olyanok, amik meg vagy nagyon másképpen néz ki egy női szemmel, mint egy férfi szemmel, és akkor vagy fordítva, vagy csak olyanok, amik így befolyásolhatják másokkal való kapcsolatot, szóval mondjuk lehet, hogy, vagy hát biztos ez így van, hogy akkor Kali Jugában nők meg férfiak ugyanannyira nem tudnak titkot tartani, de mondjuk arról van egy tapasztalatunk, hogy mondjuk problémát, vagy mondjuk egy ilyen érzelmi sérülést, hogy prabhuk azért könnyebben túllépnek rajta, mint matazsuk. És akkor mondjuk csak, nem tudom, mondjak egy valami süsű példát, hogy akkor jön valaki, egy párt fogoltunk, és azt mondja, hogy sosincs rám időtök, és sose foglalkoztok vele, nem is jelzi se az, és már lehet, hogy hónapok óta már csak azzal töltjük a napjainkat, hogy vele foglalkozunk, akkor általában a prabhu az úgy könnyen túllép ezen a dolgon, hogy jó, hát közé kicsit föl volt fokozva a hangulata, de lehet, hogy mondjuk egy matazsinak ez nehezebb, és akkor lehetnek ilyen dolgok is, amiket mondjuk nem mondunk el egymásnak. Szóval, hogy valahogy ez a féle titoktartás, vagy megbízhatóság, ez így megjelenhet a tanácsadó házaspárnak így az életébe is, és akkor hát amit ki akartam hozni belőle, hogy akkor mi egyszer lehetünk, és akkor megbeszéltük, hogy akkor hogyan, anélkül, hogy egyikünk is fölháborodni, hogy a másik most milyen titkai vannak előtte, hogy akkor hogyan tudjuk mégis megtartani ezeket a titkokat.
Én egy rövid mondat, hogy egy szempontból ez úgy néz ki, mint egy ilyen brata, egy ilyen lemondás. És biztos, hogy nagy erőt ad, hogyha valaki ezt betartja. Aztán van egy másik oldala is, amit ugye érdemes hangsúlyozni. Én tudom, hogy vannak ezek a ksatriák, akikről így olvasunk, amiben is akkor ilyen nagy, súlyos titkokat megtartottak életen keresztül. Aztán pont amiatt, hogy
hogy mondjuk, ahogy mondják, a nők, férfiak nem tudnak titkot tartani ebbe a korban. Van egy olyan része is ennek a dolognak, hogy amit mondhatok, sokszor így lehetett hallani, hogy van egy ilyen nyomás az emberen, hogyha van valamilyen dolog, ami úgy, hogy sokszor az is van, hogy vannak olyan dolgok, amiket úgy meg kell emészteni. Tehát, hogy úgy, jó, hogyha valakinek, hogy az ember úgy ki tudja engedni a gőzt, el tudja mondani azért, hogy fel tudja dolgozni, meg tudja érteni, megfelelően tudja feldolgozni azt a dolgot. És ezért nagyon fontos, hogy legyenek olyan, szóval az embernek legalább legyen egy olyan bizalmas barátja, akiben még meg tud bízni. Szóval, mint mondta Chaitanya Chanda Prabhu, hogy vannak, akik mondjuk oda mennek lelki tanítómesterhez, és akkor elmondják neki, és megkérjük, hogy ez egy titok. Ugye, lehet szüksége volt, egyrészt biztos szüksége volt tanácsra, a másik meg mindenkinek szüksége van arra, hogy kimondja, hogyha vannak ilyen dolgok. És akkor ez is egy fontos dolog, hogyha a tanácsadók ilyen megbízhatók, tehát a bakták itt tapasztalják, hogy a tanácsadók ennyire megbízhatók, akkor ez is sokat segít abban, hogy ők el tudják mondani. Aztán, hogyha vannak olyan dolgok, hogy mit tenni, tanácsadóknak is még nehéz, meg úgy inkább, hogy ami érzik, hogy nyomja az elméjüket, és hogy lehúzza, akkor ő nekik is kell egy nagy megbízható személlyel, hogy segítsenek egymásnak, hogy ezt hogy lehet megérteni, feldolgozni. Tehát rengeteg ilyen dolog van még vezetők között is, hogy amikor vannak olyan dolgok, hogy súlyos dolgok, nehéz dolgok, és akkor kell róla beszélni minél többet, hogy úgy találjunk valami megoldást, ahogy úgy lehet kezelni a dolgot. Ez is egy fontos dolog.
Igen, mert hogyha ez nem kerül megoldásra, akkor meg rámegy az ember egészségére. Tehát, hogyha nem tudja megemészteni, vagy kiadni magából, akkor meg, akkor nyomor problémáknak a 100%-a ezekből.
Igen, pont ezekkel a dolgokkal foglalkozom, ugye ez az ajurvéda, ilyen pszichoszomatikai dolgok, vagy betegségeknek mi az oka. Aztán van egy ilyen hogy lesz egy érzelmi nehézségből, megrázkodtatásból, hogy lesz egy betegség. Nem mindegyikből lesz az, de melyikből lesz az. És az egyik jellemzője annak, amiből az lesz, hogy az illető nem mondja el senkinek. Azokból a titkokból lesz, ugye, azokból az érzelmi problémáinkból lesznek, érzelmi sok vagy megrázkodtatás, amit nem mondunk el. De nem biztos, hogy ezek. Lehet, hogy el is mondja az ember, mert általában lehet, hogy el is mondja az ember azt, ami történt, de nem mondja el, hogy mit érzett közben. Tehát lehet, hogy közben volt egy ilyen nagyon, nagyon erős félelme, vagy bármi, és hogyha azt úgy nem tudja elmondani, feldolgozni, vagy valami, akkor abból lehet egy probléma. De igen, ezt csak arra mondtam, hogy Sámzumat, hogy mondott, hogyha úgy elhallgatja valaki, szóval mindig az ilyenkor az, hát azt keresik, hogy mi az a dolog, ami érte, és nem mondja el senkinek.
Nekem eszembe jutott meg egy történet a titoktartással kapcsolatban a sászrával. Mahabharatban volt, amikor Pandavak számvizetésben voltak, és volt egy év, amikor titokba kellett lenniük. Ezt szerintem többen lehet, hogy meséltem. Most olvastad ezt a részt? Amikor a Drupadi szolgálólány szerepét játszott, és volt a vendéglátójuknak a sógya, vagy a
sógya?
És akkor megteszett neki Drupad, és akkor ott molesztáltam, megbaláztam minden, és akkor Bina meg ott volt, azt hiszem. Vagy nem is, hanem, hogy szólt.
Volt Bina neki.
Megint szólt Bina neki.
Kisítja magát neki a konyhán.
A konyhán.
Emlékszem rá.
Igen, mert akkor volt a főzőkkel.
Nem lehet elég másképp elmondani neki,
csak elmondani. Én Bina az, hogy rögtön, hogy elindéztem a dolgot, tehát... Akkor egy már jobb ügyedő volt az egész, hogy mindig van ezt a dolgot, és akkor... Még az, hogy tartotta a titkot, és akkor éjszaka meg kisbolyúgy jött az ember.
Az is egy...
Nagy gyomor problémája belőle.
Nekem még az jutott eszembe, hogy többen említettétek ezt a Virágya Gólyam, hogy Krishna mondja, hogy ez a legnagyobb titok. Ez a tudás a legnagyobb titok. és hogy meséltem ezt a titok, ez a szekret történetet, hogy, hogy így kiragadnak egy ilyen pici dolgot, és akkor csinálnak be, szóval félreértik az emberek. Szóval ez is egy érdekes dolog, hogy, hogy a legnagyobb titok, Krisna adja a legnagyobb titok, mindenki olvashatja, mindenki, de nem tudják megérteni az emberek igazából. Szóval csak egy olyan személyen keresztül tudják megérteni, aki tisztán adja át ezt a dolgot. Szóval ez igazából a titok, ugye, hogy egy olyan személyhez forduljunk, aki hiteles ebben a transzcendentális tudás átadásában. Szóval ebből a szempontból nekik ezt kell megmagyarázni, hogy ez a titok, ugye, hogy nem lehet csak úgy leapasztani a polcról egy ilyen dolgot, és akkor valaki ugye elkezdi érteni, akkor félreértenek mindent. És akkor azt hiszik, hogy megtalálták a nagy titkot, de...
Mikor Csitali Prabhu mondta, hogy betegségeknek a forrása, és akkor mondta, hogyha az ember nem tudja magával kibeszélni, uh-huh. és akkor egy ponton mondtad, hogy nem tudja kibeszélni, vagy feldolgozni. Így. Uh-huh. Tehát akkor nem feltétlenül kell kibeszélni, hanem...
Igen. Igen, tehát ez attól függ, hogyha mondjuk valaki mondjuk benne van egy konfliktus helyzetben, tehát még mindig benne van abban a konfliktus helyzetben, ami okozza ezt a problémát. És valamilyen úton módon, szóval lehet, hogy nem mondja el, de valamilyen úton módon megnyugszik, tehát lecsillapodik az a dolog, akkor be tud indulni, szóval akkor beindul a gyógyulásnak a folyamata.
Tehát megemészti a dolgot.
Igen, tehát hogyha úgy fel tudja, hogy meg tudja. Igazából megemészti, annak az eredménye, hogy megnyugszik a személy. Teljesen így lenyugszik. Amikor egy ilyen, ez a konfliktusnak az aktív szakaszában van, akkor egy ilyen vatási időszak, ami jelentő, és az idegrendszer teljesen másképp működik abban a helyzetben. Szóval akik tudják vatásra. Szóval a vata rögtön felmegy, hogyha ilyen érzelmi problémáink vannak, hogy valami, akkor felborul, a vata fölmegy, és ez fölborítja az összes másik torpontosságot, és akkor az okozza a problémákat. Úgy kezdődik mindig a vata az a mozgás, és az mozgítja ki a többi dosát. És akkor, hogyha meg valaki megnyugszik, akkor át, szóval lenyugszik a vata dosa, és akkor meg be tud indulni a